Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Eger nyerte az Okos Zebrát az országos programban. Gyöngyös új közbiztonsági referense válaszolt a legfontosabb kérdésekre. A nyíregyházi állatparkban is odafigyelnek az állatok hűtésére, hidratálására a kánikulában. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A lakosság döntött, Eger nyert, véget ért a Generália Biztonságért Alapítvány idei okos zebra szavazása, amelynek tétje, hogy melyik vidéki, iskola közelében található veszélyes gyalogátkelőhely kapjon korszerű, figyelemfelhívó gyalogosvédelmi rendszert a következő tanévkezdésre. A biztonságos iskolába járás sok család mindennapjait érinti. A Generália Biztonságért Alapítvány 2024-ben készült, 1000 fős, országosan reprezentatív kutatása szerint a hazai lakosság kétharmada csak viszonylag érzi magát biztonságban, amikor zebrán halad át, és mindössze 16% érzi magát maximálisan biztonságban ilyen helyzetben. Az alapítvány idén is közönségszavazást indított, a lakosság két héten át választhatott az OBB javaslat alapján összeállított 19 vidéki, iskola közeli és veszélyesnek ítélt gyalogátkelőhely közül. A cél egyértelmű volt tehát, a legtöbb voksot kapó helyszínen még a szeptemberi iskolakezdés előtt okos zebra segítse a biztonságosabb átkelést. A szavazás lezárult, az eredmény pedig ismét megmutatta, a gyerekek biztonságos közlekedése sokakat mozgósít. A győztesváros tehát idén Eger lett, így az Eszterházi tér 2 szám alatt található gyalogátkelőn a tervek szerint még a nyáron kiépül a Safe Cross okos zebra rendszer, amely aktív LED prizmákkal hívja fel az autósok figyelmét a gyalogosokra. A szavazáson a második helyezést Berettyóújfalu, a harmadikat pedig Székesfehérvár szerezte meg. A magyar lakosságnak 5 éve van lehetősége megszavazni, melyik klasszikus gyalogátkelőt alakítsák a programban okossá. 2021 óta a Generália Biztonságért Alapítvány és a közreműködő KFT olyan gyalogátkelők helyeket keres, ahol különösen veszélyes az átkelés. A Safe Cross okos zebra az útburkolatba épített aktív LED prizmákkal jelzi a járművezetőknek, ha gyalogos lép az átkelőre. A fényjelzés csak az áthaladás ideje alatt működik, így pontosan akkor hívja fel a figyelmet a zebrára, amikor arra valóban szükség van. Korábbi mérések szerint a rendszer egyes helyszíneken akár 20%-kal is növelte az autósok megállási hajlandóságát. Az alapítvány célja, hogy a programmal hozzájáruljon a gyerekek és családok biztonságosabb közlekedéséhez. Alig kezdte meg munkáját Gyöngyös új közbiztonsági referense, Mádi Attila Péter, már is komoly kihívásokkal kellett szembenéznie. Hogy milyen feladatok hárulnak a város polgári védelmére, hogyan lehet felkészülni a rendkívüli helyzetekre, és mi a teendő krízishelyzetekben, arról Mádi Attila Pétert hallják.
Valójában azért pár területet megjártam én itt már, ahol pont hasonló munkakörben, csak még nem ennyire kibővítetten és kiterjesztetten történt ez a dolog, mint például akár sportcentrumnak a vezetése, vagy akár az úszodából is ismerhetnek már egy páran, akár a medence mellől, illetve akár a városrendészetnek a táborából is. Az eltöltött éveim alatt itt a városban és a különböző létesítményekben, amikről már szót ejtettem, mind hozzátettek ez a dologhoz, mert nem tudom én, valamilyen fura szerencsés ember vagyok, és mindig kifogom a helyzeteket, és mindig meg kell oldani, bár megjegyzem, hogy nem tudok mindent megoldani, vannak olyan dolgok, amik bonyolultak, de próbálok, amiből lehet a legjobbat kihozni, lehetőségek szerint. Gondolhatunk arra, hogy az idősek otthonánál, amit volt is most nem is olyan nagyon régen esett, biztos, hogy tudnak róla. Egy eléggé gyors reagálás, már csak abból is kiindulva, hogy előző nap előkészítettünk mindent a hivatallal, illetve a hivatalnak a dolgozóival, tehát már csak a vízrendelés, a készlet. Mondjuk a készletnél én inkább fölélődtem a dolgoknak, de úgy leszik, hogy kapásból itt bejött. Ez például pont a létesítményekből hozott tapasztalat miatt volt, hogy inkább legyen egy kis plusz tartalék, mint hogy most utána gondolkozzon az ember, hogy mi lehetett a hiba. Tehát most én úgy gondolom, hogy ha van egy többlet, azt fel lehet használni. Főleg a jelen helyzetben, ami elég erősen kívánja ezt, amiről pont szó is volt, azaz a víz, amit jelen formában palackosan biztosítottunk ugye az idősek otthonának. Egy biztonsági tényező, amit vasárnapig ki is tudtunk még tartani, folyamatosan egyeztettünk a rendészetnek a munkatársaival, hogy a vizek ott fogynak. Próbáltam arra törekedni, hogy a vízosztások is a megfelelő mederben történjenek, bár mondom, megjegyzem, egy nagyon szélsőséges időjárás van, amire közel nem lehet felkészülni, csak amit említettem, ki lehet hozni belőle nagyjából a legjobbat. Sokan félreértik, ez akár ugyanannak a kérdése, hogyha valaki városrendész, akár a rendőrségnek, akár a polgárőrségnek a dolgozója, akkor ő helyre teszi, megoldja a közbiztonságnak a kérdését. Ez önmagában abszolút nem igaz, sőt, ha a tényeket összevetem, tehát itt a társszerveknek az együttes működése adhatja ki ennek a javulását, megszüntetés nincs. Ez olyan, mintha én azt mondanám, hogy holnaptól megszűnik a bűnözés a világon. Egy valós tényezőt mondhatok az embereknek? Nem, abszolút nem. Viszont azt el kell fogadniuk az embereknek, és tudom, hogy nagyon nehéz. Nekem is annól nagyon nehéz volt, hogy sajnos a világ változik. Ennek vannak melléktermékei. Ezekre a melléktermékekre szintén nehéz készülni, és én nem azt mondom, hogy ezeket el kell fogadni, de fel kell vennünk a világnak ezt az új ritmusát, különben az fel fog emészteni bennünket, és az említett formában maga a polgárvédelmi referens inkább egy preventív, előzékeny, akár itt a viharkárokra gondolok, vagy itt a gyakorlatról is volt szó, amikor a több társszervvel összejöttünk, amit az elődön nagyon pengén összerakott hozzá, és megpróbáltunk kimatekozni egy olyan helyzetet, ami önmagában nagyon szélsőséges, és nagyon bonyolult, és még bonyolultabbá tud válni.
A nyári időszakban sem maradnak fel ügyelet nélkül a gyöngyösi kisgyerekek. Gyöngyös óvodái ügyeleti rendben biztosítják a szülők számára a megszokott ellátást. A részletekről Molnár Lászlónét, Gyöngyösváros óvodáinak igazgatóját, tudósítunk Fekete Gábor kérdezte.
Most már vége a nevelési évnek hivatalosan is. Hogyan indul, meddig lesz, hogy kell igényelni, melyik óvodában, mikor lesz, mit lehet róla tudni bővebben?
Hát ez egy korábbi időszakra tehető, tudnélik február 15-ig a szülőket tájékoztatni kell az óvodák nyári zárásáról. Ez az egy szünet, amit engedélyez az oktatási hivatal, tehát gyakorlatilag már február 15-től nyilvánvaló a szülők számára, hogy melyik óvoda, mikor lesz zárva, ez annál is inkább fontos, hogy a szabadságolásokat tudják ütemezni. Ezt a kolléganők szépen felmérik, és akkor látni fogják, hogy melyik óvodába mennyi gyereket igényelnek a szülők elhelyezni. Most jelenleg 4 óvoda van zárva, és 5 óvoda van nyitva. Tehát folyamatosan egész nyáron nyitva vannak az óvodák, és aki nem tudja elhelyezni a gyermekét, azt természetesen szívesen látjuk abban az óvodában, amelyikbe éppen kérte, mert ugye ezt is aláírásukkal igazolják, hogy melyik óvodába és meddig kérik. Van, aki egy hétre kéri, de van, aki végig az 5 hétre kéri a gyerek ellátását, tehát senki nem marad ellátás nélkül.
És akkor meddig van ez az óvodai ellátás, tehát hány órakor kezdődik, és meddig tart egy
az
nap?
Az óvodai nyitvatartás teljesen olyan, mint egész nevelési évben, hiszen az óvodában nevelési év augusztus 31-ig tart, ez egy nyári időszak, ahol másabb a napirend, de egyébként reggel az óvodákban 7 órától délután 5 óráig várják a gyerekeket, tehát
és
teljes
ellátást biztosítanak. Nincs az a konkrét csoportonként
hát nyilvánvalóan, mert az óvoda saját gyerekeit is kell, hogy ellássa, plusz jönnek a vendéggyerekek, és ahogyan tudják, úgy rendezik, illetve hát ugye a szabadságolások közben mennek a kollégák részére, és akkor ahogyan beütemezték a tagintézményigazgatók, úgy vannak a beosztások.
Akkor nagyon rugalmasak vagytok mind a 9 óvodában, és hogyan látod, mennyire van erre igény most, hogy a szülők tényleg nyáron is le vannak terhelve, is dolgoznak, nagymamák meg esetleg nem is itt laknak, hanem
hát igen, meg még fiatalok, a nagymamák is esetleg, és még ők is dolgoznak, tehát én azt látom, hogy egyre nagyobb az igény. Egyre több gyerek van, mondják is a kolléganők, hogy az ő óvodájuk, aki eredetileg nyitva van, onnan is sok gyerek jön, de még vendégóvodákból is érkeznek, tehát elég nehéz beosztani a szabadságokat a kollégák részére, mert az 50 nap szabadság van az óvónőnek, a pedasszisztensnek és a dajkának is.
Köszönöm. A nyári időszakban a Nyíregyházi Állatpark munkatársai is odafigyelnek arra, hogy a park lakói is folyamatosan hidratálva legyenek a nagy melegben. A gondozók minden nap figyelik az állatokat, a hőség idején is biztosítják számukra az optimális környezetet. Friss vízzel, locsolással, árnyékkal és lédús hűsítő takarmánnyal gondoskodnak arról, hogy fenntartsák az állatok megfelelő testhőmérsékletét. A részletekről Révészné Petró Zsuzsannát, az Oktatási és Közönségkapcsolatok osztályának vezetőjét hallják.
A Nyíregyházi Állatpark hatalmas helyzeti előnyben van, hiszen 35 hektáron egy tölgyerdőben terülünk el, de attól függetlenül 6000 állatunk van, 600 fajunk, tulajdonképpen 600 féle igényel, hiszen egyes fajok terjesztési élőhelye a trópusok, míg másoké a sarkvidék. Mindenkinek más-mással kedveskedünk ebben az időszakban. Például aki bejön a jégpalotába, a Jégvilág interaktív bemutatóba, láthatja, hogy például 4 méter mély víz és légkondi várja a jeges mackókat, míg a királyi sziklaugró pingvineknek jeges hóval kedveskedünk, de nagyon szeretik a makifagyit, például a gyűrűsfarkú makik, és mindennapi rutinná válik ilyenkor, hogy az ázsiai elefántokat locsoljuk. Alapvetően nem a hűtés a legeslegfontosabb dolog, hanem például a hazánkban őshonos fajok esetében az, hogy még többször megnézzük, hogy van-e tiszta ivóvíz és árnyékot nyújtó fa, de emellett nagyon-nagyon szeretnek dagonyázni például az egyes fajok, hiszen a rájuk rakódó sárréteg nem csak az élősködők ellen nyújt kiváló védelmet, de a napsugarai ellen is.
A héten többek között Borsodobói, Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyében is lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófa védelem az MT-vel. A készítményt apró cseppekre bontva, nagyon alacsony dózisban, az esti és éjszakai órákban juttatják ki, így a beavatkozás a méhekre nincs hatással, ahogy az emberre és a házi állatokra sem. Jelezték azt is, hogy az érintett települések többségén az inváziós fajok, főleg az ázsiai tigris szúnyog térhódítása észlelhető. Az emberközeli élőhelyeken, házkörüli vízgyűjtőkben, kerti eszközökben megálló vizekben korábban elsősorban olyan szúnyogfajok fejlődtek, amelyek főként madarak vérét szívták. Az elmúlt évtizedben életterüket fokozatosan átvették az inváziós szúnyogok, amelyek az embert is támadják, gyakran még nappal is találkozhatunk velük, bár napnyugta környékén a legaktívabbak. Emellett a kisebb erdei tenyészőhelyekről a lakóvezetekbe berepülő hazai szúnyogfajok is megjelentek, hívták fel a figyelmet. Végül az időjárásról. Holnap is sokat süt a nap, de a megnövekedő felhőzetből helyenként újra kialakulhat majd zápor, zivatar, sokfelé felélénkül megerősödik a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-14, napközben aztán 29-31 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 6-án hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Czábocki Szabolcs Kassai történész tartott előadást a 300 éve született második Rákóczi Ferenc életéről. Újra átadták a Radkó József díjat. Együttműködési megállapodást kötött a Tokaj-Hegyalja Egyetem és az Eduktus Egyetem. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Újra átadták a Radkó József díjat, melyet idén Korpa Tamás költő irodalomszervező vehetett át a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár kamara termében. Ezt az elismerést azoknak az alkotóknak ítélik oda, akik az ország keleti részéhez kötődnek, és műveikkel nyomot hagynak az utókor számára európai értékeket képviselve. Továbbá erkölcsi elkötelezettségük is megkérdőjelezhetetlen. Korpa Tamás költőt hallják.
Radkó elsősorban az ifjúságomat idézte fel bennem azokat az éveket és azokat az olvasási élményeket, amelyek Radkóhoz kötődnek. Ugye, mint minden gyereknek, a Zsoltár anyámnak című szövegemlik volt a legelső. Milyen érdekes, hogy a sok közhelyes anyáknapi vers között van egy ilyen karcos, fenséges szöveg, ami nem patetikusan beszél mondjuk az anyához fűződő viszonyról, hanem a maga természetességével belefoglalja a tragédiát és a mindenek feletti szeretetet is.
A kitüntetettel dr. Karádi Zsolt főiskolai tanár beszélgetett, aki szerint Korpa Tamás méltó volt erre az elismerésre.
A Radkó díj elsősorban azokat a költőket, írókat, író embereket jutalmazta, akik Radkó József szellemiségéhez, munkásságához valamilyen módon kötődtek, akik az irodalomnak a közösségiségéhez kötődtek, és az évek során mindazok, akik megkapták ezt a programot, ezt az arszpoétikát is vallották.
Az anyanyelvünk tesz minket magyarrá, aki ezt mesterfokon űzi, műveli, ápolja, szórakoztat bennünket, nevel bennünket, költészete, művészete által. Megérdemli, hogy elismerjük tevékenységét, és legalább évente egyszer egy Radkó díjjal rájuk irányítsuk a figyelmet, mondta Sesták Oszkár, a Vármegyei Közgyűlés elnöke.
A nyelvünk tesz bennünket magyarrá, az anyanyelvünk, tehát aki az anyanyelvet mesteri fokon űzi, műveli, ápolja, ezzel szórakoztat bennünket, nevel bennünket a költészete, a művészete által, megérdemli, hogy elismerjük az ő tevékenységüket, és legalább évente egyszer egy Radkó díjjal is rájuk irányítsuk a figyelmet.
Háromszázötven 350 éve született második Rákóczi Ferenc fejedelem. Ebből az alkalomból tartott előadást a Felvidékház meghívására Czábocki Szabolcs Kassai történész a Miskolci galériában, aki rendhagyó módon csak röviden vázolta fel a fejedelem életútját, a hangsúlyt a száműzetése idejétől napjainkig tartó Rákóczi kultuszra helyezte. A Rákóczi kultusz ugyanis sokkal később, 100 év múlva a reformkorban alakult ki, hiszen a magyar irodalom neves alakjai, mint például Kölcsey Ferenc, Arany János vagy Petőfi Sándor, mind a magyar függetlenségi hagyomány bajnokát látták benne. A történész előadásában egyrészt magyar történészek munkáinak Rákócziról szóló interpretációira, másrészt a Rákóczi kultusz különböző jellegzetes példáira, megnyilvánulásaira fókuszált. Most Czábocki Szabolcs történészt hallják.
Tehát természetesen maga a mítosz, illetve a későbbi interpretációk nem választhatóak el magától a személyétől. Talán kezdeném ott, hogy eleve akkor, amikor megszületett második Rákóczi Ferenc, maga a korabeli felső Magyarország, ami tulajdonképpen így nagyjából a mai Szlovákia területének a keleti része, a mai Románia északi része, mára Marosvár megye, illetve Kelet-Magyarországnak a területei, tehát ez egy fortyogó katlan volt tulajdonképpen a felső-magyarországi felkelések miatt, és hát ez nem választható el attól a ténytől, hogy ekkor még egy három részre szakadt ország volt. Ugye volt a Habsburg főhatóság alatt álló Magyar Királyság, az Erdélyi Fejdelemség, illetve a Török Hódoltság, és ezeknek az erőpróbái eléggé, tehát megpróbálták a korabeli felső Magyarországnak a lakóit, főleg a, itt elsősorban a jobbátságra gondolok. Ugye Rákóczinak maga a személye, illetve hát már a később az általa vezetett szabadságharc volt az, ami neki nagy nevet generált, viszont tehát nem választható el magától a családtól sem, hiszen hogyha így belegondolunk abba, hogy a Rákóczi névnek milyen, tehát a magyar fülnek ilyen mágikus kicsengése is van, de ez főleg azért is volt, mert már az elődjei erdélyi fejedelmek voltak, akár első Rákóczi György, az ő felesége Lóránffy Zsuzsanna volt, és általuk érkezett maga Comenius professzor is Sárospatakra, szóval a Rákóczi név nem volt ismeretlen, sőt kifejezetten ismert volt a korabeli felső Magyarországon. És hát második Rákóczi Ferenc neve valamennyire összefonódott a vallásszabadságnak az ideájával is ebben az időszakban, és hát már akkor a szabadságharc idején a jobbágyok, illetve a hozzácsatlakozó nemesség is rezonált vele. Miután a szabadságharc elbukott a szatmári békét követően, a főleg ezen a felső magyarországi területen így a népi kultúrában hagyományozódott egyfajta Rákóczi kép, főleg népdalokon, illetve mondákon keresztül, hogy egyesek itt vagy ott látták még Rákóczi bújdosni, meg stb., hogy ő tulajdonképpen nem is távozott el, és még lehetne sorolni ehhez hasonlókat. Amikor úgy igazán, tehát a Rákóczi kép így újból előkerült, az főleg már második József idején volt, amikor egyfajta nemesi ellenállás bontakozódott ki a kalapos királlyal szemben, és ez félig meddig összefonódott aztán később jakobinus mozgalommal is, de igazán nagy, tehát egy igazán nagy lendületet már a reformkorban kapott, amikor tulajdonképpen a népi kultúrát a romantikában alkotók, mint például Kölcsey, Arany János vagy Petőfi Sándor, tulajdonképpen a népi kultúrát beemelik így a nemzeti kultúrába, és itt elég gondolni, tehát talán a legismertebb alkotás ebből az időből pont Petőfi Sándornak a Rákóczi című verse, amelyet tulajdonképpen aztán a 48-as forradalom és a Rákóczi szabadságharc között egy kontinuitást teremt. A kiegyezés utáni időszak tekintettel arra, hogy ekkor alakult ki a modern magyar pártrendszer is, meg politikai pártrendszer is, amikor így a közjogi vita megosztotta a korabeli magyar társadalmat, ugye a 67-es út, vagy a 48-as út, hogy együtt a Bécsi udvarral, vagy a 48-as eszmékhez híven egy független Magyarországot teremteni, és a függetlenség és 48-as párt az tulajdonképpen a zászlajára tűzte Rákóczi nevét, és az előadásokat erre is ki fogok térni, hogy tehát a függetlenségi pártnak az egyik neves országgyűlési képviselője volt Tali Kálmán, aki tehát mondhatni a kuruckor krónikása is volt, sőt nem csak krónikása, hanem ő annyira lelkes volt a Rákóczi meg kora iránt, hogy ő a saját alkotásait is eladta korabeli kuruckori költeményekként.
Az idei tanévben együttműködési megállapodást kötött a Tokaj-hegyei Egyetem és az Edutus Egyetem. Ennek eredményeként megalakult az első magyarországos egyetemi borklub. A kezdeményezés célja egy olyan értelmiségi közösség létrehozása, amely a minőségi borfogyasztást kulturált és felelősségteljes szemlélettel ötvözi, mondta el dr. Toma Kornélia, a Sárospataki Egyetem Intézet igazgatója.
Szeretnénk, hogyha ez a borklub egy oktatási szintér is lenne, illetve az élményszerzés a színtere is lenne, hogy a bor nem csak mint gazdasági, mint turisztikai érték jelenjen meg, hanem egy olyan érték, amely mentén el lehet beszélgetni, amely mentén kapcsolatot lehet létesíteni, amely mentén tudást lehet szerezni a borkultúráról, a hagyományainkról, arról a borvidékről, amely éppen kínálja a borait. Számunkra itt élők számára a tokaji borvidék, mint világörökség, az identitást jelenti. Tehát ez nem csak egy olyan közeg, amely, ahol mi élünk, hanem a zsigereinkben van, és amikor valahonnan haza érkezünk, akkor bennünket a Zempléni hegység ölelő karéja fogad, és a hegy és domboldalakon egymás mellett sorakozó ültetvények. A Tokaj Hegyalja Egyetem hallgatói már maguk telepítenek szőlőt, és viszik végig azt a folyamatot, amelynek eredményeként a palackokban és a poharakban a finom nedű megkóstolható. A Tokaj Hegyalja Egyetemen alakulása óta, 2021-et jelentő alakulása óta borklub is alakult, és ezzel együtt az egyetemisták is létrehoztak önállóan egy borklubot, és ezeknek a borkluboknak a működése jelenti azt a tudást és tapasztalatot, amit mi az első magyar országos borklubba be tudunk forgatni. Hogyan kell egy ilyet megszervezni, előkészíteni? Mi lesz az a tudás, amit a borkóstolók mentén az egyes borászatok képviselői szeretnének átadni? A mértékkel való alkoholfogyasztás kultúrája, az ízvilág megismerése, nevén nevezése, szavakkal illetése, és nyilvánvaló a különböző ízek megismerése. Ez egy fantasztikus lehetőség megítélésünk szerint mind a hallgatók számára, mind azok számára, akik az egyes borászatok képviselőiként bemutatkozhatnak, és munkájuk értékét bemutathatják mindenki számára, aki részt vesz.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Templomfelújítások zajlottak az Egri Főegyház megyében. Legújabban bánhorváti és tájat települések hívei örülhetnek a felújított épületeknek. Felszentelésének 225. évfordulóját ünnepli idén a bánhorváti Szűz Mária Szentneve római katolikus templom. A jubileumra felújított épületet Ternyák Csaba egriesek áldotta meg vasárnap. A szentmise elején Deák Józsefné, az egyházközség képviselőtestületének elnöke köszöntötte a főpásztort, aki megemlékezett a jubileumokról. Deák Szinyéri József polgármester pedig háláját fejezte ki, hogy 280 millió forintot kapott a település, amely hozzájárult ahhoz, hogy a templomok megújulhassanak. Mint mondta, nem csak egy felújított épületet kaptak, hanem egy hitében megerősödött közösséget is, akiket összeköt a közös munka is ennek eredménye. Ternyák Csaba egriesek prédikációjában a szentelt vízről szólva emlékeztetett rá, hogy Jézus az a forrás, amely összeköti a hívő embereket. Az Istennel való első találkozásunk a keresztséghez kötődik, de tudatosan meg kell erősítenünk a vele való kapcsolatunkat. Rámutatott, hogy a megújult templomban nem feledkezhetünk meg arról, hogy az igazi templom a hívő emberek közössége. Szilárd, megbízható köveknek kell lennünk, hogy ellenálljunk a világ kísértéseinek, mert a bűneink, a hűtlenségeink, Istentől való eltávolodásunk porózussá tesznek bennünket. Bár vannak bűneink, mindig törekednünk kell arra, hogy méltók legyünk őseink hitéhez. Példaadása, kitartása, hűségre és dicsőítésre bíztatta a jelenlévőket, hogy mindig meg tudjanak újulni hitükben, és ne távolodjanak el Istentől. Az ember életének legfőbb célja az örök élet, az örök boldogság, amelyre Isten meghívott bennünket. Nana Paragasam de Rossi Raya, szalézi plébános elmondta, 2023. januárjában indult a munka, amely során megújult a tetőszerkezet, a harangok, az ólomüvegablakok, a megsüllyedt boltozatot helyreállították és felújították a padfűtést is. A munkálatok koordinálásáért háláját fejezte ki az egyházközség képviselőtestületi elnökének. Ugyanazon a napon, vasárnap délután táján is közös ünneplésre gyűltek össze a hívek, az 1332-ben felszentelt, az évszázadok során leégett, újjáépített és számos felújításon átesett Szent László templomban. Rózsa György, az egyházközségi képviselőtestület világi elnöke köszöntötte a főpásztort, és reményét fejezte ki, hogy a megújult falak között az egyházközség élete is megújul majd. Bízom abban, hogy ez a templom a hit, a remény, a szeretet és az összetartozás jelképe lesz, zárta szavait az elnök. Prédikációjában Ternyák-érsek egyebek mellett az ember méltóságáról beszélt. Isten saját képmására teremtette az embert, majd elküldte fiát, Jézus Krisztust, hogy kereszthalála által megváltsa minket bűneinktől. Isten megtisztít, magához emel és bennünk lakik. Isten gyermekei vagyunk, ami meg kell, hogy mutatkozzon az egymáshoz való kapcsolódásunkban is. A hivatásunk az, hogy felépítsük a lelki templomunkat. Az első keresztényeket arról ismerték meg, hogy szerették egymást. Vajon azok, akik távol kerültek az egyháztól és a mai világ kísértéseit követik, felismernek minket Isten gyermekeiként? Tette fel a kérdést a főpásztor. Arra biztatta a jelenlévőket, hogy Isten irántunk tanúsított szeretetére válaszoljunk szeretettel, imában és jó tettekkel. A szentmise végén Szabó Attila plébániai kormányzó elmondta, a 2 éven át tartott munkálatok során a templom teljes külső felújításon esett át, megoldották a csapadékvízelvezetést. A toronysisakot és a tetőfa szerkezetét kicserélték, és új külsőt kapott a tetőkereszt is. Háláját fejezte ki az egri főegyházmegye és a főpásztor, valamint a hívek támogatásáért és segítségéért. Az érsek a felújított templomokra és a hívekre is kérte Isten áldását. Kiemelt jelentőségű nap volt az idei oklevél átadó díszünnepség az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem életében. Az intézmény ebben az évben egyetemmé válásának 10., valamint katolikus egyetemmé válásának 5. évfordulóját ünnepli, így a végzős hallgatók diplomátvétele nem csak személyes mérföldkövet, hanem a közösség jubilami esztendejének egyik legmeghatározóbb eseményét is jelentette. Egerben 1158, Jászberényben pedig 202 hallgató vehette át diplomáját. Az oklevelet szerzők közül 992-en alapképzésben, 416-an mesterképzésben, 84-en osztatlan képzésben, 112-en felsőoktatási szakképzésben, még 119-en szakirányú továbbképzésben zárták le tanulmányaikat. A július 2-án és 3-án az Egri Bazilikában megrendezett oklevélátadó díszünnepségek méltó lezárását jelentették a végzősök egyetemi éveinek. Csütörtökön a gazdasági és társadalomtudományi kar, valamint a természettudományi kar hallgatói vették át oklevelüket, pénteken délelőtt a bölcsészettudományi kar és a pedagógiai kar, délután pedig a művészeti kar és az informatikai kar végzősei ünnepelhették tanulmányaik sikeres befejezését. A csütörtök délutáni eseményen Táncos Tamás, a gazdasági és társadalomtudományi kar dékányának köszöntőjét hallhatták a vendégek, majd dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az egyetem rektorának ünnepi beszéde következett, melyben hangsúlyozta, a diploma jóval több egy okiratnál, egy életút, a kitartás, a család támogató szeretete, az oktatók útmutatása és a közösség erejének jelképe. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel már a 3 kiemelt fogalom vált egyé, örökség, érték, jövő. A rektor úgy fogalmazott, ezek az értékek különös hangsúlyt kapnak a jubileumi évükben, a végzősök egy gazdag szellemi örökség részeseiként viszik magukkal mindazt a tudást, hivatástudatot és közösségi élményt, melyet az Eszterházy falai között szereztek. Dr. Ternyák Csaba nagykancellár egri érsek ünnepi gondolataiban személyes emlékeket osztott meg a hallgatókkal, valamint arra emlékeztette a végzősöket, hogy a megszerzett diploma nem csupán szakmai felkészültséget tanúsít, hanem felelősséget is jelent. A Katolikus Egyetem küldetése, hogy olyan értelmiségieket bocsásson útjukra, akik tudásukat az emberek szolgálatába állítják, és munkájukkal közösségeik javát szolgálják. A végzősök nevében Csikós Eszter hallgató búcsúzott el, beszédében úgy fogalmazott, a mai nappal nem csupán diplomát szereztünk, hanem magunkkal visszük mindazt, amivé ezek az évek formáltak bennünket. Az ünnepség hagyományos mozzanataként Wagner Ákos polgármester vette vissza Egerváros kulcsát, majd köszöntötte a friss diplomás hallgatókat. A diplomások sikere nem csak személyes teljesítmény, hanem Eger jövőjének is záloga, hiszen a felkészült, elhivatott fiatal értelmiség meghatározó szerepet játszik a város fejlődésében, fogalmazott. A péntek délelőtti diplomátadó a bölcsészettudományi kar és a pedagógiai kar végzős hallgatóinak ünnepléséről szólt. Ekkor habilitációs és doktori oklevelek átadására is sor került. A Neveléstudományi Doktori Iskola és a Történelemtudományi Doktori Iskola fokozatot szerzett hallgatói is átvehették oklevelüket. A résztvevőket dr. Szűcs Zoltán, a pedagógiai kar dékánja köszöntötte. A végzős hallgatók nevében Benke Zoltán mondott búcsúbeszédet, melyben megköszönte az oktatók munkáját, a családok és barátok, valamint egymás támogatását. A péntek délutáni ünnepségen a művészeti kar és az informatikai kar hallgatói vehették át diplomájukat. A vendégeket és a végzősöket dr. Hoffmann Miklós, az informatikai kar dékánja köszöntötte. A végzős hallgatók nevében Gálik Zsombor osztotta meg ünnepi gondolatait, felidézve a hallgatók közös élményeit, majd jelképesen visszaadta a város kulcsát. Gulyás László alpolgármester köszöntőjében méltatta a friss diplomások teljesítményét, valamint elismerően szólt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magas színvonalú oktatási és szakmai tevékenységéről, amely évről évre meghatározó szerepet tölt be a térség felsőoktatásában. A három esemény színvonalát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola gimnázium alapfokú művészeti iskola és technikum tehetségeinek kórusa emelte zenei darabokkal. A diplomátadó ünnepségek nem csupán az oklevelek átadásáról szóltak, hanem az összetartozás, a közösen megélt egyetemi évek és az elért sikerek ünnepéről is. A jubileumi tanév lezárását követően az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem már a jövő hallgatóit várja. A felvételi eljárás fontos határideje a dokumentumok benyújtására és a sorrend módosítása július 9-e, még a ponthatárok kihirdetésére július 23-án kerül sor. Azon a napon ismét megrendezik a Pontot partit az Eszterházy téren, ahol a leendő hallgatókat felvételi információkkal és közösségi programokkal várják. Megáldotta a Sirok-Kőkút pusztán található, felújított Szent László kápolnát Ternyák Csaba egriesek szombaton. A szentmisén azért is hálát adtak, hogy 30 évvel ezelőtt felépítették ezt a templomot 174 kőkút pusztai lakos kérésére. Hárvai Ferenc siroki plébános köszöntötte az érseket, és kérte, imádkozzon velük és értük, azért, hogy ne csak falakból, hanem lélekből is tudják tovább építeni istenházát. Ternyák érsek homiliájában elmondta, amikor egy magyar szentet ünneplünk, akkor mindig különleges érzések fognak el bennünket, amelyek keverednek a büszkeség érzésével. Büszkék vagyunk arra, hogy az Árpádház olyan nagyszerű szenteket adott a magyar népnek, akikről azóta is évről évre megemlékezünk, fogalmazott. Szent István királyunk, Szent László királyunk és a többi szent arról tanúskodnak, az Árpádház a legtöbb szentet adó egyetlen család, amely a katolikus egyház történetében van a világon. A főpásztor hangsúlyozta, az idősebbek tapasztalták, hogy milyen nehézségeken ment keresztül Isten egyháza az országunkban, ezért olyan fontos, hogy megünnepeljük a szentjeinket, hogy kérjük tőlük az erőt, a bátorságot, a kitartást, hogy újra tudjuk kezdeni. Kiemelte, Szent László király egy fejjel magasabb volt mindenkinél, így írják le a krónikások, de az ő igazi nagysága nem a méreteiben volt, mi elsősorban a lelki nagyságát szeretnénk követni. Ő az, akiről Prohászka Ottokár úgy beszélt, István király megkeresztelte a magyar népet, László király viszont a magyar eszményt tette keresztényé. Abban az időszakban fontos volt az, hogy az emberek szíve is az Istené legyen, és így a magyarságot is oda terelgette Isten nyájához. Időről időre szükségünk van a megújulásra, a közösségeinknek is meg kell újulniuk, emelte ki a szónok, majd hozzátette, van gyakran egy lehangoló, visszahúzó tendencia bennünk, amikor úgy gondolkodunk, hogy régen jobban mentek a dolgok, mint manapság. Néha valóban így is van. Másrészt azonban a megújulást mindig önmagunkkal kell kezdenünk. Tudjuk azt, hogy minden családban az édesanyja az általában, aki a legjobban összefogja a családot. Ő az, aki emlékezteti a családtagokat arra, hogy vasárnap van, szentmisére kell menni. Ő az, aki emlékeztet arra, hogy mikor van szentgyónás, hogy ideje lenne most már meggyóni a családnak. Szentbeszédében a főpásztor az evangélium kapcsán elmondta, szükségünk van arra, hogy a szeretet parancsát a mindennapjainkban is próbáljuk megélni, hogy a családban, a szűkebb és a tágabb környezetünkben a szeretet uralkodjék körünkben. Az Isten iránti szeretet és a felebarát iránti szeretet. Ez a két dolog az, amelyik a keresztény embernek az életét leginkább jellemzi. Akkor, amikor azt látjuk, hogy környezetünkben sokak körében eluralkodott a közöny, a közömbösség vagy a hitetlenség, akkor nekünk hűségesnek kell lennünk. Mi, akik ma is itt vagyunk ezen a szép ünnepen, tegyünk szent fogadalmat, hogy mi Jézus Krisztushoz tartozunk, mi az ő törvényét, a szeretet törvényét életünkbe beírtuk, és ezt a törvényt mindig is meg akarjuk tartani. Ternyák érsek a szentmisében megáldotta a felújított kápolnát. Július 18-án szombaton 18 órai kezdettel lép fel az Istvánfi Balázs Német András duó az Egri Ciszterci templomban. A koncerten szemelvényeket hallhatnak a kedves érdeklődők Bartók Béla hangszeres népzenei gyűjtéseiből, melyek Duda és Tekerő Lant segítségével csendülnek fel. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Grunda János és Kolesszár Krisztián. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Sem bíztam, azt éreztem, elfutnék. Őrült a világ, őrült és kegyetlen, de látod, én így mégis szép. Mert mindig van egy pont, ahol jobb lesz minden, mindig van egy kéz, egy érintés, egy jel. Nézd a tükörbe is, fogadd el, amit ott látsz. Jártam már az elveszettek útján, pályának a legszélén. Ha minden összedőlt, azt érzed, hogy vége, padlón vagy és nincs remény. De mindig van egy pont, ahol jobb lesz minden. Ott is van egy kéz, egy érintés, egy jel. Nézd a tükörbe és vállald el, mit ott lát. Így vagy az életem, és ott bent valahol, te is ugyanúgy érzel. Én sem hittem el, hogy mák szemnyit is éhek, hogy több volnék a semminél. Úgy húzottam el a világtól, hogy szótlan, mint koldus, aki kézi fél. Ahol jobb lesz minden, ott is van egy kéz, egy érintés, egy jel. Nézd a tükörbe is, vállal, de mit ott látsz. Nekem így vagy jó, nekem így vagy az életem, és ott bent valahol, te is ugyanúgy érzel. Mire van, hol tagadod mindent tőled én, csak annyit kérek, fogadj el, és szeress engem úgy, mint én. Csak annyit kérek, fogadj el!
Több játékos is távozik a Diósgyőr labdarúgó csapatától. A negyedik helyet szerezte meg az ötös a világkupa döntőn a miskolci Guzi Blanka. Kerékpáros időfutam országos bajnokságot rendeztek Debrecenben, Bocskai kert határában. Domináns támadó futball, cél az osztályozó, ilyen csapatot épít a Deacnál az új vezetőedző Kondás Elemér. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Johan Krozié, Kollár, Márkó Lund és Varga Zétény távozik, Holdamf Gergővel és Demeter Milánnal még tárgyalásban áll a közös folytatás ügyében, a Merkantil Bank Ligába kieső Diósgyőr együttese jelentette be a Miskolci Klub hivatalos honlapján. A Diósgyőr a játékosok mellett két stábtagtól, Dobó László teljesítményedzőtől és Póti Krisztián videóelemzőtől is elköszönt. Budapesten a Bokcsarnokban rendezték az ötusa világkupa döntőt. A női mezőny döntőjének kombinált számában mind a két magyar versenyző sokat kapaszkodott fel rajthelyéhez képest. Az idén két világkupa versenyt is megnyerő Guzi Blanka negyedik, Erdős Rita pedig a hetedik lett. A viadal után Guzi Blanka elmondta, a szülőfalujából érkező szurkolótáborral ünnepelt.
Nagyon-nagyon jó volt, hogy kicsit úgy emlékeztetek arra, hogy honnan is jöttem én ide. Az a jó érzés ebben az egészben, hogy nekik teljesen mindegy, hogy 18. helyen futok be, vagy első, ők hogyan buszkék lesznek rám. És az ember, hogyha egy ilyen feltétel nélkül szeretetet érez, azért az tud lelki pluszokat adni a nehéz pillanatokban. És ma biztos vagyok benne, hogy ők segítettek ahhoz, hogy be tudjam fejezni ezt a versenyt, mert azért szenvedtem egész nap. Tudtam egy kicsi lelki pluszt meríteni abból, hogy tudtam, hogy azért itt a segítség bent az arénában, úgyhogy kint, amikor még kint futottam, arra gondoltam, hogy nem sokára jön a finish, és ott lesznek ők is. Szerettem volna legyőzni a június 12-i Guzi Blanka teljesítményét, ugye az a sima világkupának a napja volt, és nem tudom, hogy sikerült-e, de azt gondolom, hogy küzdésben lenyomtam őt, mert végig szenvedős nap volt, nagyon sokszor szédültem a nap folyamán, szerintem ez valószínűleg a hőmérséklet miatt lehetett, de próbáltam azért figyelni rá, hogy megfelelően hidratáljam magam, meg apró dolgokat bevessek. Ez így sikerült ma, de azt gondolom, hogy a legértékesebb küzdelmeket sokszor nem méremmel díjazzák, és ez ma egy ilyen volt nekem, hogy sikerült legyőzni ezt a gyengelkedésemet. Az emelkedő majomlétre, azért meggyűlt fel a bajom a tegnap előtti melegítés során, illetve magán a pályán is, és szerettem volna, hogyha a napnak ez a kulcspontja, hogy meg tudom csinálni úgy, ahogy szeretném. Azt gondolom, ez sikerült, mert jobban tudtam teljesíteni, mint tegnap előtt, és ez számomra azért egy nagyon értékes gondolat volt így, hogy ezt tudtam teljesíteni.
Minden versenynap más, de az ötusa világkupa döntő női elődöntőjében látottak alapján a Bokcsarnok közönsége joggal reménykedhetett újabb magyar dobogóban, akár újabb magyar győzelemben. Sajnos a döntőben a táblavívás nem hozott szerencsét a mieinknek. Erdős Rita ugyan próbált hajrázni a svájci Anna Jurt ellen, de 4-2-vel alul maradt a 16 között, míg a cseh Lucy Hlavatsková Guzi Blanka ellen győzött 5-1-re. A DVTK versenyzője tehát nem tudta megismételni elődöntős vívását, amelyben két nyertes asszóval a legjobb négyig jutott. Az akadálypályán, amely minden elemében megegyezett az elődöntős pályával, az egyéniben kétszeres világbajnoki ezüstérmes Guzi Blanka egy pillanatra térdre rogyott a billenő létrák után leugorva, de így is jó időt futott. A VB bronzérmes Erdős sem hibázott, csupán a záró emelkedőnél veszített minimális lendületet, másfél tizeddel ő is megjavította erődöntős idejét. Két szám után a vívást megnyerő OCR-ben harmadik fehér orosz Hurajeva vezetett 603 ponttal, Guzi Blanka a 12. helyen állt 555-tel, Erdős Rita a 15. volt 545 ponttal. A 100 méteres gyorsúszásban Erdős további 0,3-tizeddel gyorsabb volt erődöntős úszásánál, amelyel ekkor egyéni csúcsot állított fel. Guzi szintén ugyanazt az időt tempózta. A kombinált számban Hurajeva előnye fogyott, közeledett rá az ötödiknek induló, ekkor már harmadik Jurt, de még mindig nagynak tűnt a fehér orosz forja az élen. Mögötte viszont sűrű volt a mezőny, úgy tűnt Guzi Blanka az utolsó két körére tartogatta az utolsó tartalékait. Az utolsó sorozat előtt a tizedikként startoló spanyol Herediával küzdött a bronzéremért, hozzá képest néhány másodperccel tovább maradt bent a lőállásban azonban, és óriási sprintet vágott le, de nem érhette be Herediát, így negyedik helyen végzett. Mögötte nem sokkal, ugyancsak óriásit hajrázó Erdős Rita a hetedik helyen érkezett.
Elég nehezen indult a nap, már eléggé fáradtkás voltam. Most annyira nem esett jól ez a pihenő nap tegnap. Lehet jobb lett volna, hogyha mint az előző világkupán egyből versenyzünk. Úgyhogy bele kellett kicsit rázonnom most újra a versenyzésbe. A vívásom most megint nem úgy jött ki, ahogy szerettem volna, de jobb volt egyébként, mint az elődöntőbe. OCR pályán egyébként tudtam fejlődni. Az időn is egy kicsit faragtam, de sokkal inkább az akadályokon magabiztosabbnak éreztem magamat. Úszásban megint sikerült a legjobban javítanom, úgyhogy annak nagyon örülök, ott érzem, hogy erősödök, illetve a kombinált számot is most szerintem nagyon jól tudtam teljesíteni. Lövészeten is javítottam, még nem tökéletes, de sokat javítottam az elődöntős lövészet képest. Futásban meg nagyon egyenletesen tudtam most futni, jól be tudtam osztani az erőmet, úgyhogy összességében egy nagyon jó versenyt sikerült csinálnom. Sajnálom, hogy a pódium ezen a versenyen se lett meg, ugye a top 6, de bízom benne, hogy az év elkövetkező versenyeim majd sikerül oda is felállnom.
A férfiaknál az akadálypályán rontott, viszont kiváló lézerrannal zárta le szereplését az ötusa világkupa döntőn Szép Balázs, aki 6 helyet javítva tizedikként futott be.
Tegnapi célom az volt, azt fogalmaztam meg, hogy érezzem jól magammal, ez abszolút sikerült. Nagyon örülök a vívásnak, hogy tudtam egyet menni az első fordulóban, úszásban tudtam javítani fél másodpercet a tegnapi naphoz képest. Ószerbe sajnos leestem, azt nagyon sajnáltam, de a legjobb számom, a kombinálta vissza tudtam jönni a versenybe, úgyhogy abszolút elégedett vagyok ezzel a nappal. Nagyon szeretem a meleget, furcsa módon, úgyhogy ez a legkevésbé zavart nyilván. Kicsit rossz volt kimenni a melegbe, és talán visszajönni a hidegbe, de ez könnyen vettem ezt az akadályt, úgy érzem. Igazából az OCR az egyetlen olyan szám, amivel nem vagyok már elégedett, a többi számban azt hiszem, hogy kihoztam a maximumot, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Az OCR-ből, hogyha azt az egy hibát nem vétem, hogy nem esek le a majomlétrán, kicsi figyelmetlenség volt, akkor szerintem oda is érettem volna a dobogóra, ez ma nem sikerült, remélem, hogy az Európa-bajnokságon ezt visszakapom.
Kerékpáros időfutam országos bajnokságot rendeztek Debrecenben, Bocskai kert határában, a 354-es számú főút egy szakaszán. A férfi elit kategória 12 fős mezőnyének 38 kilométeres távot kellett teljesítenie a tüzes aszfalton. Végül megelőzve Walter Attillát és a címvédő Pelikán Jánost, a négyszeres időfutam győztes Peák Barnabás nyert 43 perc 44 másodperces idővel.
Tudtuk azt, hogy itt az a fontos, hogy az ember arról legyen, és hát beállítottunk mindent, hogy a lehető legjobb legyen, és tudtam, hogy igazából csak az aeróra kell koncentrálnom, és a wattot meg, ami jön, és akkor igazából nyerhetek.
Az időjárás gondoskodott a forró hangulatról az időfutam bajnokságon. 30 fok feletti hőségben álltak rajthoz egymás után a versenyzők. A női elit mezőny futamának címvédés lett a vége. A tavalyi győztes Zsankó Petra bizonyult idén is a leggyorsabbnak. 25 perc 6 másodperc alatt teljesítette a 19 kilométeres távot.
Összességében szerettem ezt a szakágat, ha lehet ezt így nevezni. Sőt, jobban szeretném, ha lenne tényleg saját kerékpárom, illetve jobban és specifikusabban tudnék rá készülni. Hát bízom benne, hogy a jövőben egyszer majd sikerül.
Domináns támadó futball, a cél pedig az osztályozó elérése. Ilyen csapatot épít a Debreceni Egyetem labdarúgó csapatánál az új vezetőedző Kondás Elemér. A szikszói születésű szakember neve összefort a Szívisvárossal. Játékosként 93 és 95 között erősítette a DVSZ-t, amellyel NB1-es bronzérmet szerzett, 2011 és 16 között pedig vezetőedzőként járult hozzá a klub egyik legsikeresebb korszakához. Most őt hallják.
Félig borsodi vagyok, félig hajdúbihari, sőt már több is, mert ugye Borsodban 30 évet éltünk, hajdúbiharban már 33. év. Úgyhogy azóta itt élünk Debrecenben. Nyilván örülök neki, hogy újra itthon lehetek. Ugye 2021 óta voltam itt is, ott is, amott is, de most ez így alakult, hogy vissza tudtam kerülni Debrecenbe. Az új feladatra próbálok koncentrálni. Nyilván az rosszul érintett, hogy a Vasas után több mint 2 évig nem igazán volt munkám. Aztán utána, hogy megkerestek Tiszaújvárosból, igazából nem akartam NB3-ba dolgozni, de ott rengeteg ismerős játékos van, akár Debrecenből, akár még a Diósgyőrből, sőt az unokaöcsém is ott véd, és akkor így kértek, hogy segítsek már, így kerültem oda. Aztán Hát nyilván az volt a cél, hogy a csapat maradjon bent, ezt tudtuk is teljesíteni, és egy nagyon jó kis közösséget ismertem ott meg, de jött ez a lehetőség itt a Dehanshoz, és nyilván úgy döntöttem, hogy itt magasabb célokért kell küzdeni, és ez nekem sokkal jobban megfelelő. Amikor csak tehettem, akkor kimentem a mérkőzéseikre, valamint most az utóbbi időben pedig ellenfelek is voltunk, ugye játszottunk edzőmérkőzést is egymással, valamint bajnoki mérkőzés is szerepelt a programunkba, úgyhogy a játékosok nagy részét ismerem, volt akivel már dolgoztam is együtt, a stábtagokat is ismerem, mert igazából egy kivételével mindegyik volt játékosom, tehát nem kerültem ismeretlen közegbe, ők is ismernek engem, én is ismerem őket, úgyhogy remélem gyümölcsöző lesz az együttműködés.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Brotherly love, making my days a blue. Brotherly love, stealing my mind. Brotherly love, I.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610.